Megéri napelemrendszert telepíteni, vagy a napelem már a múlté? A fenntarthatóság drága, és csak a tehetősek engedhetik meg maguknak. Érdekelnek az energiatakarékos megoldások, és szeretnél te is napelemet, de bizonytalan vagy? Tarts velünk hétről hétre, és kerülj képbe, hogy a megoldás számodra is világos legyen, mint a nap. A bölcsekköve nincs nálunk, de segítünk, hogy eldönthesd, mi a számodra legjobb megtérülést biztosító megoldás, hogy magabiztosan igazodj el a napelemek gyakran bonyolult útvesztőjében. Ez itt a Világos, mint a nap. Egy podcast napelemekről, tisztán, érthetően. A stúdióban Matyasovszki Nóra, Ragonca Ádám és Kujáni Péter.
Ha változás következik be az elszámolásban, mint ahogy a napelemeknél is megtörtént, akkor talán az a legnagyobb kérdés mindenki számára, hogy vajon ez a mi esetünkben, a mi ingatlanunk esetében mit jelent ez majd. Ma Ádám 2017-ben épült energiatakarékos házával vesszük végig, hogy hogyan alakult ez a kérdés az elmúlt 6 évben. Honnan indult a villanyszámlája, kapott-e most már villanyszámlát, és hogyha igen, akkor elsötétült-e a világ, amikor kinyitotta. Megnézzük azt is, hogy milyen kialakítása a háznak, milyen építőanyagokat és milyen megoldásokat használt az építkezés során. Ez a Világos, mint a nap, Matyasovszki Nóra vagyok. Sziasztok!
Szia!
Szia!
Ádám, akkor gyorsan menjünk végig azon, hogy milyen a háza struktúrája, ahogy itt szó volt arról, hogy milyen építőanyagokat használtál, milyen megoldásokat, miben volt újítás ez a ház?
Újítás nagyon nem volt benne, azt gondolom, ami viszont számomra új volt, hogy nekem az első házam, ezért eléggé körül jártam a témát. Magát a telket én több mint 2 éven keresztül kerestem, hogy megfeleljen nyilván az én igényeimnek. Az elsődleges preferencia az volt a telek kiválasztásánál, hogy olyan legyen a tájolása, hogy a téli és a nyári napsütés az segítse nekem az energiafelhasználást mindenféleképpen. A teleknek a mérete az meghatározta, hogy mekkora házat fogok odaépíteni, mekkora házat tudok építeni. Nyilván a családomnak a működése meghatározta, hogy mit szeretnénk, és egy klasszikus téglaépítésű házat húztunk oda fel. A tervezésnél már alapvetően figyelembe vettük azokat a szempontokat, hogy az építkezés maga az költséghatékony legyen. Tehát nem alkalmaztunk semmiben bonyolult megoldásokat. Kifejezetten azt gondolom, hogy költségtakarékosan építettünk, az energetikai szempontok viszont fontosak voltak.
De erre légy szíves, akkor mondjál példát, hogy ez a költséghatékonyság, ez hogyan jelent meg?
Mondok egy példát rá, egy nagyon kedves barátom volt, aki nekem ebbe tanácsot adott, építésvezetőm egyébként az erőművi projekteknél, és amikre én nem gondoltam, hogyha a háznak a szélessége 7 méternél nagyobb, akkor nekem be kell építenem olyan betonpilléreket, ami a födémet megtartja. És így a betonfödémem az 2-szer annyiba fog kerülni. Ezért például abba is hoztunk egy döntést, hogy a háznak a szélességét 7 méterbe maximáltuk, és nem kellett külön pénzeket kifizetnem azért, hogy beleépítsem a vasbeton szerkezetbe. Tehát ez egy, milliókat spóroltunk egyébként az építkezésnél, azzal, hogy olyan megoldásokat találtunk ki, amik költséghatékonyak. Másik példa, nem annyira divatos megoldás az, hogyha valaki olyan nyílászárót épít be, amin van küszöb. Ugye nagyon szép az, amikor a nappaliból ki tudsz lépni a teraszra, és nem kell átlépni egy küszöbön. Én például azért választottam a küszöbös ablakot, mert egyrészt sokkal olcsóbb, másrészt sokkal könnyebben neki tudom vezetni a burkolatokat, a belső meg a külső térnek a burkolatát is. Nem képződnek hőhidak, jobb a visszigetelése, tehát egyszerű, problémamentes kivitelezést akartam, amit meg is tudok nyilván fizetni.
Ezeket csak azért is kérdezem, mert fölmerülhet az, hogy ha egy ilyen energiatakarékos házat építesz, akkor az lehet, hogy sokkal drágább lesz, és már mindjárt egy luxus kategóriába kerül ez a ház.
A ház, ahol én lakok, az azt gondolom, hogy nagyon korszerű, de semmiképpen nem nevezném luxusnak. Egy 4-tagú család lakik ott, megfelelő életkörülmények között, és az egyik fő szempont az volt a tervezésnél, hogy lehetőleg, ami lehet, az villamos energiával működjön, és az energiát az pedig napelemes rendszer állítsa elő. Ennyi.
Vannak-e még speciális megoldások a házban?
Ami speciális, ugye mondtam, hogy nem luxus, tehát a most egyébként nagyon népszerű műszaki megoldások közül én elég keveset használok. Például nincsen szellőzés, nincsen hővisszanyerős szellőzés, nem okos az otthon. Nem mindent egy tabletről vezérelek, aminek egy nagyon praktikus oka, hogy a telefonom az szerte szét kallódik a házban, nem tudom azt, hogy éppen hol van a vezérlőegység, én a kapcsolókat tettem egy helyre, ott mindig oda megyek, amit megnyomok, az ott megtörténik. Ami különlegesség lehet például, az még 7 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt nem voltak talán annyira népszerűek, legalábbis a környékünkön nem annyira népszerűek a zsalúziák, ez talán nem annyira ismert, ez gyakorlatilag egy reluxa, amit az ablaknak a külső oldalára szerelsz, és a funkciója az, hogy nyáron árnyékol, és be nem látsz, ki látsz, viszont nem engedi be a napfényt, és ezáltal nem engedi a nyári napfénybe fölhevülni a házat. És egy olyan speciális lamellát választottam, ami tényleg a meleget kintartja, de a fényt viszont beengedi. Ez mondjuk egy extrának tekinthető, de például a zsalúzia megvételével nekem nem kellett klimatizálni a házat, mert árnyékolással oldottam meg azt, hogy nyáron ne hevüljön túl.
Négy tagú család vagytok, gondolom, hogy nagyjából minden ugyanúgy zajlik nálatok is, mint egy másik négy tagú családnál. Tehát mindenkit az érdekel, hogy ez akkor a végén mennyibe került nektek, most nem arra gondolok, hogy mennyibe került fölépíteni a házat, hanem amikor megkaptátok a hó végén a villanyszámlát, akkor ez mennyi volt?
Ugye nálunk minden villannyal működik, tényleg villannyal. Villany a főzőlap, villany a tűzhely, a használati melegvíz is villannyal készül, a villany használunk fel hozzá, és nálunk a fűtés is elektromos. A fűtésre ráadásul Péternek a segítségét vettem igénybe még annak idején, ő mutatta meg nekem a mennyezetfűtést. Én először nem hittem el, hogy ez egy működőképes dolog, de amikor elvitt egy épülőházba, és megmutatta, hogy nézd, mennyezetfűtés, onnan jön a meleg, és te ezt jónak érzed, és tényleg így volt. Ugye mibe gondolkodik az ember? Hát a meleg levegő fölfelé száll, nyilván padlófűtés kell, mert hogyha a mennyezetet fűtöd, akkor az emelet meleg lesz, de te fázol. De ez nem igaz, mert a nap meg fentről süt. Tehát, hogy a nap is fentről süt, és onnan árasztja a meleget, a mennyezetfűtés ugyanez szerint a szisztéma szerint működik. Na, nekem is egy mennyezetfűtésem van, ami elektromos. A szükséges villamos energiát pedig a háztetőre épített 17 kW-os napelemes rendszer állítja elő. Mi ezt úgy találtuk ki, hogy a napelem annyi energiát termeljen, mint amennyit a ház fogyaszt egy évben, mert kihasználtuk a szaldónak az előnyeit. Ebből kifolyólag a villanyszámla, amiket kaptunk az első évben, az azt hiszem mínusz 40 ezer forint volt, tehát 40 ezer forintot igényelhettünk vissza, azután volt talán 60 ezer forint visszaigénylésünk, és 2,5 év óta, mióta egy hibrid üzemű autót használok és otthon töltöm, azóta valamennyit fizetünk, de azt is meg tudom mondani, hogy a tavalyi évben 5220 forint volt az éves energiaköltsége a háznak. Fűtés, villanyszámla, használati melegvíz, minden.
Mindjárt meg fogunk nézni egy grafikon, de Péter, most téged kérdezzek arról, hogy te miért javasoltad ezt a mennyezet fűtést? Tehát ez miért jobb, mint egy bármilyen más fűtési rendszer?
Azért jobb a mennyezet fűtés bármelyik másik fűtésrendszerhez képest, ugye itt a hőleadó dologról beszélünk, tehát a fűtésnek ugye van egy része a kazán vagy bármi más, ami termeli a meleget. Ha elektromos, akkor általában ugyanaz a hőleadó, mint a hőtermelő. Tehát itt a mennyezet fűtésnek a nagyon nagy előnye, hogy egy sugárzó fűtés, nagyon egyenletes, és bár egyenletes, nagyon jó hőérzetet biztosít. Ez azt jelenti, hogy bárhol mérem a helyiségben a hőmérsékletet, padló közelében, középen vagy a mennyezet alatt, maximum fél fok hőkülönbség van. Ez, hogy ennyire egyenletes a beltérben a hőmérséklet, ez egy nagyon jó hőérzetet biztosít, ami azt jelenti, hogy mondjuk ott akkor nem kell 22 fokra állítani, hogy nekem jó hőérzetem legyen, hanem 19 vagy 20-21 fokra is tudom állítani a fűtésnek a termosztátját, és ugyanolyan jó hőérzetem lesz, mint mondjuk egy másik fűtésnél egy erősebb hőfokra állítva. Tehát itt is megtakarítok amellett, hogy sokkal jobb közérzetem van.
Ehhez az kell, hogy a ház az akkor megfelelően legyen szigetelve?
Ugye, hogyha nagyon jól szigetelt a ház, akkor nagyon kevés energiát kell bevinnem. Tehát ha le akarom egyszerűsíteni, akkor hogy mennyi fűtési teljesítményt kell bevinnem, mekkora tüzet kell raknom a házba ahhoz, hogy meleg legyen, az attól függ, hogy mennyi meleg megy ki egységidő alatt a házból, tehát mennyire szigetelt. Ha nagyon jól szigetelt a házam, akkor kifűtöm egy gyertyával, vagy egy villanyrezsóval. Hogyha nagyon nem jól szigetelt a házam, akkor meg beteszek egy hatalmas kályhát, és valójában mindig kabátba kell lennem, mert nem fogom tudni kifűteni, mert előbb megy ki, mint hogy megmaradna bent a térben a meleg. Tehát, hogy a hőszigeteltség mértékétől függ az, hogy mekkora hőteljesítményt kell bevinnem.
Hát ez nálatok nem volt akkor, ezek szerint, Ádám?
Nálunk a ház az téglaépítésű, 30 centis falak vannak, 15 centis grafitos szigeteléssel. A nyílászárók azok három rétegűek. Tehát annyira alacsony az energiaigénye a háznak, hogy egy elektromos fűtést is megengedhettem magamnak ilyen szempontból, mert nagyon, ahogy most a Péter mondta, nagyon pici energiával ki lehet fűteni ezt a házat. Nincs hővesztesége gyakorlatilag.
Ott tartottunk akkor, hogy éves szinten nem érte el az energiaszámlád a 6000 forintot, ami szerintem még egy havi számlámban is nagyon-nagyon jól mutat. De akkor most megmutatunk egy grafikont, ami pontosan ábrázolja a te energiafelhasználásodat. Akik YouTube-on követnek bennünket, ők nézzék velünk ezt a grafikont, akik pedig Spotify-on vagy egyéb csatornán hallgatnak bennünket, nekik pedig Péter, légy szíves, mondd el, hogy akkor nagyjából hogy képzeljék el azt a grafikont, amit most itt mi együtt megnézünk.
Hát ugye jelen pillanatban azt látjuk, hogy az Ádám napelem rendszere egy év folyamán termel energiát, azt az egyes hónapokban miként oszlik el a megtermelt energia, tehát ugye hát mondhatni, hogy közismert, hogy a téli hónapokban lényegesen kevesebbet termel egy napelemrendszer, a nyári hónapokban lényegesen többet. Ezt ha érzékeltetni akarom, akkor a téli hónapokban, januárban, decemberben az éves termelésnek körülbelül 3%-át termeli meg ezekben a hónapokban, míg egy nyári hónapban az éves termelésnek 12-13%-át termeli meg a rendszer. Tehát ha a hónapokra bontva nézem a termelést, akkor egy ilyen púpot, egy ilyen fordított U betűt látunk gyakorlatilag a napelemrendszernek a energiatermelésében.
Számokban és fogyasztásban ez hogy néz ki, Ádám?
Számokban úgy, hogy a termelési adatokat tudom, mert azt havi szinten is, meg éves szinten is rögzíti a rendszer. Ez éves szinten az én rendszerem az 18-19 ezer kilowattórát termel. Ez független attól, hogy esetleg havi szinten vannak eltérések, most már 5. éve, hogy működik, 19 ezer kilowattórát termel.
Ez mennyit jelent? Tehát az, hogy 19 ezer kilowatt, ez egy megfoghatatlan valami.
Az én napelemes rendszerem az egy évben nagyságrendileg 18 ezer kilowattórát termel, és ahogy mondtam, körülbelül ennyit is fogyasztok el egy évben. Ennyit fogyaszt a boiler, ennyit fogyaszt a fűtés, ennyit fogyaszt az autó, ennyit fogyaszt az általános villanyos fogyasztó, ami otthon
tehát
van.
Ez egy átlag fogyasztásnak számít? Egy átlag négytagú család ennél többet fogyaszt, mint te?
Én fogyasztok többet ennél. Az átlag négytagú család az mondjuk fogyaszt 4-5 ezer kilowattórát villanyban.
Hogyha nincs elektromos fűtése.
Igen, ha csak villany. De ő viszont gázzal állítja elő mondjuk a melegvizet, vagy távfűtése van otthon. Ő azt másnak fizeti ki. Én csak az elektromos szolgáltatónak fizetek 6000 forintot egy évben, ami nem sok. De ugye ez a teljes energiaköltsége a háznak. Ugye annyit fogyasztok, mint amennyit termelek. Ami az érdekes, az az, hogy ebből a 18 ezer kilowattórából én most jelenleg úgy fogyasztok, hogy 4000-et fogyasztok el közvetlenül a napelemről, és 14000-et egy évben megveszek a szolgáltatótól, nyáron meg egyéb időszakokban kitermelek, tehát eladom a szolgáltatónak, és így a szaldó elszámolással így jön ki az, hogy én nem fizetek villanyszámlát.
És akkor miből adódik össze ez az évi 6000 forint?
Hát ez abból adódik, hogy 6000 forinttal többet fogyasztottam egy évben, mint amennyit megtermeltem. Ennyivel nőttem túl gyakorlatilag a szaldón, azt a pénzt, azt nekem ki kellett, hogy fizessem a szolgáltató részére.
Azt is mondtad, hogy kevesebbet használtál fel közvetlenül, mint amennyit termeltél, de miért?
Hát ez magából a háznak a működési jellegéből adódik, ugye jellemzően a nagy fogyasztó az a fűtés a házban. Fűteni, télen fűtök, akkor, amikor kisebb a termelés, nyáron pedig többet termelek, mert akkor meg nincsen annyi fogyasztóm. A használati melegvíz fogyasztás az nagyjából éves szinten ugyanannyi, nyilván azzal az eltéréssel, hogy télen egy hidegebb csapvizet kell fölmelegíteni 60 fokra, nyáron meg egy melegebb csapvizet kell fölmelegíteni 60 fokra. De ebből adódik ez az eltérés, hogy nekem télen nagyobb a fogyasztásom, mint nyáron, nyáron viszont nagyobb a termelésem, mint télen.
Nem is tudtál volna ezen változtatni, vagy csak egyszerűen nem érte meg neked, hogy te többet vagy kevesebbet használjál fel közvetlenül, mint amennyit termelsz?
A környezetudatossági szempontok miatt nyilván mi optimalizáltuk ezt a fogyasztást, de valójában a szaldó elszámolás miatt nem voltam arra rákényszerítve, hogy én az önfogyasztásomat növeljem a napelemről.
Innentől kezdve viszont rá vagy kényszerítve, hiszen eltörölték a szaldó elszámolást egyelőre. Tehát ehhez akkor nálad is megváltozik minden?
Hát amikor bejelentették, akkor ugye első körben én is egy kicsikét megszeppentem, mert hát az 5000 forintot kifizetni egy évben, az szerintem senki számára nem megterhelő. Azt mondom, hogy 2 olasz pizzának az ára egy évben. Ezt ki tudtam gazdálkodni. Ha a szaldóelszámolás megváltozik, akkor nyilván megváltozik az én fizetendő összegem is, és első körben igen, megszeppentem, aztán a második körben meg az volt a gondolatom, hogy van nekem egy kitűnő üzlettársam, a Kujáni Péter, akkor hozzáfordulok, és megkérem, hogy csináljunk valamit. És az első, amit csinálni fogunk, vagy csinálunk most, elkezdjük mérni azt, hogy a háznak mi a valós fogyasztása. Mert a fogyasztási adatokat, hogy hogyan fogyasztanak az egyes berendezések, azt nem tudom. Se én nem tudom, senki nem tudja. Viszont erre vannak kitűnő eszközök, és be fogunk építeni egy olyan smart mérőt a rendszerbe, hogy tudjuk, hogy én fogyasztani, mikor fogyasztok, és mikor mennyit fogyasztok. És ezt tudom optimalizálni későbbiekben.
Ez az összfogyasztásodat fogja mérni, vagy akár egy-egy berendezésre is ezt külön lehet mérni?
Hát ez méri az összfogyasztásomat is nyilván, de azt a mérőóráról leolvasva egyébként is tudom. Itt most a lényeg az, hogy nekem a időbelisége a fogyasztásnak hogyan néz ki, mikor fogyasztok éppen. És az első és legkézenfekvőbb az ugye az, hogy a használati melegvíz előállítás, tehát magát a boilert, azt biztos, hogy át fogom állítani nappali üzemmódra. Akkor menjen a boiler, amikor van napelemes termelésem.
Csak itt megjegyzem, hogy a második adásban foglalkoztunk azzal, hogy milyen önfogyasztásnövelő tippek vannak, tehát ha megnézitek a második adást, meghallgatjátok, akkor kitűnő tippeket mond erre Péter. Tehát azon kívül, hogy megvetted a mérőt, és átállítod majd a boilert nappali fogyasztásra, ezen kívül mit teszel még?
Nagyjából azokat, amiket a második adásban elmondtunk.
Igen, illetőleg ami még, tehát a fogyasztás eloszlása az érdekes. Tehát ugye nem azt akarjuk ellenőrizni, hogyha bárki ezt félreérthette esetleg, hogy tényleg annyit fogyaszt-e, mint ami a számlán van, nyilván annyit fogyaszt. Illetőleg amennyit a rendszer mutat az önfogyasztás tekintetében, hanem az az érdekes, hogy azt vizsgálja ilyenkor Ádám is, és mindenki másnak azt érdemes vizsgálnia, hogy az ő fogyasztása miként oszlik el, leginkább napi szinten. Mi az, amit egy időbe tud ejteni a napelem termeléssel, mert ugye az lesz ingyen az új elszámolás esetében is. Amit még tud tenni, tehát alapesetben hogy működik egy háztartás? Úgy programozom be a fűtést, automatizálva nyilvánvalóan, hogy amikor nem vagyok, hát reggel legyen kicsit komfortosabb hőfok, mert akkor mozgolódunk a családba, az ember zokniba szaladgál, öltözködik, készülődik, stb. Hát azt mondjuk 18 fokban nem annyira kényelmes csinálni. Tehát följebb húzom, akkor úgy programozom, hogy abban az időszakban, aktívabb időszakban melegebb legyen. Napközben ezt vissza tudom venni, mert a nap is rá tud egy kicsit segíteni, akkor nem engedem le a zsalúziát, redőn, stb. Nyilvánvalóan. Egyik oldalról, másik oldalról pedig nem vagyok otthon, tehát nyugodtan lehet 17-18 fok a házba adott esetben, hogy takarékoskodjak. Este meg megint otthon vagyunk, akkor megint egy komfortosabb hőfokot igénylünk. Na most ezt meg tudom fordítani, mert hogyha tudom azt, hogy a napelemről ingyen tudok fogyasztani napközben, akkor sokkal több hasznom van abból, ha én ebből az ingyen energiából napközben állítok be egy magasabb hőfokot, ezt megtermelem az ingyen energiámmal, és este akár visszább is tudom venni, mert ugye nem túlzott mértékben, de 1-2 fokkal mondjuk túlfűtöttem a házat ingyen energiával, és esti órákban, hogyha én azt akár tartom, akár lentebb veszem, nem is nagyon fog bekapcsolni az én fűtésem, mert azért olyan gyorsan nem hűl ki, ahogy beszéltük is, hogy az egy korszerű szigetelt épületről beszélünk. Tehát, hogy ezen is például lehet fordítani, és nagyon sokat meg lehet rajta takarítani, meg ugye egyébként az alváshoz se kell 22 fok, persze nyilván ez minden embernél más, de egy egyenletes jó hőfokban azért éjszakára is lehet egy takarékosabb történet, amikor nyilván nem tudok napelemről fűteni.
Az éves 6000 forintról hová jutottál? Hová jutsz majd?
Hát ezt elkezdtük modellezni. Ugye van egy nagyon kitűnő kalkulátorunk a honlapunkon, és ezt most használtuk is, tehát a saját példámat bepötyögtük. Hogyha az a feltételezés valósul meg, amivel mi is számolunk, hogy a rezsicsökkentett ár fölött ki kell fizetni a teli árat, ezt a 70 forint 10 fillért, és mondjuk átkerülök egy havi szaldóba, akkor a 6000 forintról olyan 900 és 1 millió forint közé esne a számla. Ez elsőre hallva, ez sokkoló.
Van különbség.
Hát ha nem változtatsz semmit.
Ha nem változtatok semmit. Azért azt még hozzátenném, hogy ez egy teljes energiaköltség. Tehát, hogyha valakinek nem ilyen háza van, akkor adja össze a gázszámlának a költségét, vagy a távfőnek a költségét, a villamosenergia költségét, meg adja hozzá egy kicsikét mondjuk a benzinköltséget, amit autózásra használ. Tehát így nézem, a 900.000 forint azért nem annyira vészes, de 6000 forintnál mindenképpen több. Viszont elkezdtünk modellezni mi is, és megnéztük azt, hogy mi van akkor, hogyha én nappal üzemeltetem a boilert. Mi van akkor, hogyha az autómat nem este töltöm föl, hanem nappal töltöm föl. Nyilván nappal dolgozom, tehát mivel nappal nem vagyok otthon, nem tudok nappal autót tölteni. Ha a home office-be vagyok éppen, akkor tudok, de azt már most is csinálom. Viszont a boilert működtetni mindenképpen tudom, és akkor az első számítások szerint a 4000 kWh-s önfogyasztás az kapásból 9000 kWh-ra ugrik, tehát a felét a fogyasztásomnak meg tudom termelni, úgyhogy közvetlenül is fogyasztom. És akkor már csak a különbözetet kell szépen finomhangolni, és akkor majd a mérő segítségével ugye azt fogom nézni, hogy amit a Péter az előbb elmondott, tudom-e például a fűtéssel úgy optimalizálni, hogy még többet fogyasszak el a napelemes rendszerről.
Mennyi lesz az annyi, hogyha ezeket a változásokat beépíted a fogyasztásodba?
Azt modelleztük, hogy ilyen 450-500 ezer forintra fog leesni a 900-ról, nem létező 900 ezerről a villanyszámla, ami az eredeti kalkulációkhoz képest is mondjuk a felét minimum meg tudom spórolni. Azt hangsúlyozom, hogy továbbra se tudjuk még, hogy milyen irányba fog megváltozni az elszámolási rendszer, ez egy nagyon kedvezőtlen számítás, de biztos, hogy az 5000 forintról valamerre el kell, hogy mozduljak. Rendben van, én 5 éven keresztül gyakorlatilag, ahogy tetszik, ingyen működtettem a házat, most majd fizetek érte, de még mindig nem annyit, mint hogyha nem csináltam volna semmit.
Mikorra várod a villanyszámládat?
Nálunk az elszámolás az augusztus hónapban történik, akkor kapjuk meg az éves elszámoló számlát.
És mondjuk jutott hozzád olyan információ, akinek hasonló kaliberű háza volt, mint a tiéd, hasonló fogyasztással, de ő neki máshova esik az éves elszámolása, hogy ő milyen számlát kapott?
Nem beszélgettünk még ilyenekről. Hát most, aki szaldó elszámolásban van, az gyakorlatilag a nulla közeli számlákat kapja. Ha egyébként jól méretezte a rendszert, meg jól fogyaszt, akkor a nulla közeli számlákat kapja, meg a nagy meglepetés nincs. Ha beépített mellette extra fogyasztókat, akkor nyilván az megjelenik a villanyszámlában is.
Itt, ami a fontos információ, tehát a szaldó, az például most konkrétan Ádám esetét nézzük, 17-ben be lett mondjuk üzemelve a napelemrendszer, lehet, hogy 17-ben, már 18-ban, akkor ő 10 évig szaldó elszámolásban van, ebből úgy, hogy a 24 évi augusztusi fordulóig még évesben, tehát ő neki még egy ilyen éves 5000 forint körüli várható számlája lesz a 23 évén kívül, és utána jelenleg ismert szabályok alapján, utána 2027-ig havi szaldó elszámolása lesz, ami még mindig nem a bruttó elszámolása, ami még attól is kedvezőtlenebb a magánszemély részére, vagy a felhasználó részére, de kedvezőtlenebb lesz ettől, tehát ott már rendszer szinten lesz egy rontó tényező, mivel a nyári túltermelést ezáltal nem tudom átütemezni a havi elszámolás miatt térre, tehát ez a fél évig akkumulátorként használom a hálózat, ez nem fog működni, és utána lesz egy elszámolás. Viszont ami nagyon fontos, hogy aki mostantól gondolkodik napelemben, annak abba kell gondolkodni, és itt visszacsatolnék az előző adásban, amikor az engedélyezésről beszéltünk, hogy 24. január 1-től, ami azért nincs már olyan messze, mindjárt a karácsony, már csak olyan igénybejelentéseket adhatunk be, amik bruttó elszámolásról szólnak, népnyelv szerint bruttó elszámolásról, jelesül a megtermelt energiát és a fogyasztott energiát külön-külön irányonként kell elszámolni, tehát ha fogyasztottam ennyit, azt kifizetem az összeset, ha termeltem annyit, azt nekem töredék árral, ugye csak az energia árával, egyéb díjak nélkül fogják kifizetni, tehát lényegesen kedvezőtlenebb lesz a dolog, tehát ott már különösen fontos lesz az önfogyasztásnak a mértéke, és az engedélyezés visszacsatolva onnantól kezdve, hogy fél év az engedélyeztetés, akkor nézek egy példát, hogy mondjuk most március van, márciusban, áprilisban beadunk egy igénybejelentést. Abból végleges csatlakozási engedély, mondjuk legyen optimistán 5 hónap múlva, akkor azt jelenti, hogy augusztusban, szeptemberben van egy csatlakozási engedélyünk, feltehetjük a napelemet. Nagyon jó, az még egy idén üzembe helyezett napelem szaldó elszámolással, és neki is még az első év még éves szaldó lesz. De onnantól kezdve, hogy idén nem tudta üzembe helyezni, neki bruttó elszámolású rendszere lesz. Ja, és ő neki egyébként, akinek idén még üzembe helyezik, utána még az első év utáni 9 évig havi szaldó elszámolás lehet. Tehát még az elszámolása is kedvezőbb lesz, mint utána, mint akinek már idén nem helyezték üzembe, hanem csak 24. január 1-től. Tehát ez azért tartom fontosnak, meg azért tartjuk fontosnak ezt az információt, mert különben megint az lesz, hogy akkor majd úristen idén szeptemberbe észbe kapnak, hogy januártól már csak ilyen napelemek, de ezt most is tudjuk, tehát ezt már tudjuk hónapok óta, tehát hogy érdemes időbe gondolkodni. Tehát ami ezzel a témával kapcsolatban még fontos tudnivaló, hogy például Ádám esetében, mivel már korábban üzembe helyezett, tehát ez év december előtt üzembe helyezett napelemrendszerről beszélünk, ő még szaldó elszámolásban lesz évekig, és csak a beüzemeléstől számított 10. évtől lesz kivezetve ez a szaldó elszámolás. Tehát van még ideje arra, hogy monitorozza a fogyasztás eloszlását, és megtalálja a legoptimálisabb megoldást, hogy amikor meg lesz a kedvezőtlenebb bruttó elszámolás, ő arra milyen lépésekkel tud már jó előre felkészülni, egyébként most is javít majd a rendszer hatékonyságán, meg a háztartás energiaellátásán. Ezeket egyébként bárki tudja monitorozni, hogyha ő lemodellezi minél közelebb a tényekhez a saját háztartását a weboldalunkon lévő kalkulátorral, akkor gyönyörűen grafikonokkal, kördiagramokkal megmutatja neki, hogy milyen mértékű az önfogyasztása, hogy néz ki a termelés-fogyasztás eloszlása egy év folyamán, tehát mindenképpen érdemes próbálni, nem kell hozzá semmit megadni használható probléma nélkül.
Ahogy látjátok, a napelem téma az szinte kifogyhatatlan, úgyhogy nekünk van témánk a következő alkalomra is. Egy különleges jelenséggel, mégpedig a kacsagörbével fogunk foglalkozni, hogy ez mit jelent, megtudhatjátok a következő adásból, tartsatok velünk akkor is. Iratkozzatok fel arra a csatornára, ahol éppen néztek vagy hallgattok bennünket. Ez volt a Világos, mint a nap. Tartsatok velünk legközelebb is.
A Világos, mint a nap házigazdái Matyasovszky Nóra, Ragonca Ádám és Kujáni Péter segítettek neked eligazodni a napelemek világában. Ha tetszett az adás, ne maradj le a többi epizódról sem. Iratkozz fel a műsorunkra kedvenc podcast lejátszódon vagy a YouTube-on. További személyre szabott szakmai támogatásért keresd minket. A leírásban megtalálod a hozzánk vezető utat. Világos, mint a nap.